Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió nem csak gyerekeknek.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Megmondom, hogy kik azok, akiknek sose köszönünk meg semmit, sose ünnepeljük őket, pedig járna nekik. Eddig mi még szinte soha, de soha nem merült föl, sőt, nem is szinte, hanem soha nem merült még föl, hogy megünnepeljünk valakiket, hogy büszkék legyünk rájuk, pedig sokkal, de sokkal többet köszönhetünk nekik, mint a felfedezőknek, meg a tudósoknak, meg az opera énekeseknek, meg a kabaré dízőzőknek. Ők az igazi történelmi személyiségek, ugyanis a királyokhoz képest, csak a királyok azok hozzájuk képest csak ilyen aranykalapos senkik. Bizony, az ős emberekről beszélek. Yeah! Ugye, hogy igazam van? Igazam van, vagy nincs igazam? Igazam van. Ők a legfontosabb őseink, sokkal többet tettek értünk, mint a királyok, meg a tudósok, meg a felfedezők, mert miattuk vagyunk itt. És miattuk tartunk ott, ahol tartunk. Ha az ősemberek nem melóztak volna annyit, akkor most űrhajósai se lennének, meg űrállomásunk se, sőt, hét robotunk a Marson meg egyáltalán nem lenne sem.
Megáll az eszem.
Egyszerűen nem megy a fejembe, hogy hogy lehetünk ennyire udvariatlanok és figyelmetlenek és érzéketlenek és szívtelenek az ősemberekkel. Mindenek van napja, de az ősembereknek nincs. Hát az ősgyerekeknek meg pláne nincs. Pedig nekik is elég sokat köszönhetünk, hiszen nem figyeltek volna oda az ősisiben, az ős pedagógusra, akkor most nekünk még mindig egy fán kéne csüngenünk, és nagyjából arról szólna az életünk, hogy valahogy próbáljuk meg elkerülni, hogy ma délután megegyen egy oroszlán.
Régen minden jobb volt.
Én valahogy úgy gondolom, hogy kellett lenni az ősembereknek valamilyen ősiskolájának, ahol az őseink, az ősgyerekek megtanulták, hogy hogyan kell modern, korszerűen gondolkodó ősembernek lenni. Igen, ti is ezt tanuljátok az iskolában, a különbség nagyjából csak annyi, hogy az ősembereknek nem kellett annyi történelmet tanulni, mert nem volt előttük semmi. Na, ezzel szemben érdekes lenne megtudni, hogy az ősisiben, ami biztos egy barlangban volt, ahol reggelente összegyűltek az ősgyerekek, nyilván zajongtak, volt, akinek az őspanni néni elmondta, hogy ezerszer megtiltottam már, hogy behozd a kardfogú tigrisfogat a tambarlangba, mert veszélyes. Na, aztán elkezdődött az őssuli, gondolom volt környezetismeret óla, hogy a gyerekek meg tudják különböztetni a mamutot a fától, meg az édesapjukat a medvétől, meg a páfrányokat, meg hogy tudják, hogy melyik gyökeret és magukat érdemes kikaparni a földből is megenni, és melyikeket nem érdemes megenni, mert a múltkor például nevű ősember annyira fölpuffadt, hogy úgy kellett lepkehálóval lehalászni a barlang tetejéről, és két napon keresztül folyt a nyál a szájába. Bizony. Azért mondom, hogy a ősen nevű ősember, mert az igazi ősős emberek elég béna. Nem igazán tudtak beszélni. De ezt majd elmesélem később. a varázsszó az Ádám csutka.
Na most már kezdek kíváncsi lenni.
Ja, szóval ugorjunk vissza, vannak ilyen növények, amiket nem érdemes megenni. Én egyszer a barátaimmal megvicceltem egy barátunkat, és betettünk egy szobapáfrányból egy darabot a bab levesébe. Nem tudtuk, hogy ez a páfrány enyhén mérgező, ezért a Jenőnek, aki a barátom, és ő az, akit kivicceltünk a páfránnyal, egész este folyt a nyál a szájába.
Viccelünk, apuka, viccelünk.
Kérsz taslit? Kérsz taslit?
Zsebrádió!
Máshol más.
1899-ben született a világ egyik legszerethetőbb őrültje, Herbert James Burt Monroe. A kalandos életű új-zélandi urat azért illik ismerni, mert 1967. augusztus 26-án az amerikai Utah állambeli Bonnville-ben egy kiszáradt sóstó medrében az 1000 köbcentis motor kategóriában felállított egy hivatalos 305 km/h és egy nem hivatalos 331 km/h sebességrekordot, amely rekordokat mind a mai napig nem sikerült megdöntenie senkinek. Ez a teljesítmény azért is különleges, mert Burt bátyó a rekord felállításakor 68, a saját építésű motorja pedig, egy Indian Scout, 47 éves volt. Remek példa arra, hogy az álmainkat elérni sosem késő, csak nem szabad teljesen felnőni, egy picit mindig gyereknek kell maradni, hogy hihessünk benne. Ha érdekel Burt Monroe élete, nézd meg az utolsó Indián című igazán remek filmet.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Na erre varjál gombot! Ezt a kis szólást akkor szoktuk alkalmazni, ha valami olyasmit állítunk, ami furcsán, hihetetlenül hangzik, de mégis igaz. Tehát, ha ezt hallod, akkor nem kell egyből varró szakkörbe járnod, csak képzeld el, hogy a hír igaz, bármilyen furán hangzik is. Pont ugyanazt jelenti, mikor Zsozsó azt mondja, eldobod az agyivelődet. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Positivo perché son vivo e finché son vivo niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare, niente nessuno al mondo potrà fermare questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo, io penso positivo in quanto credo, non credo nelle divise né tantomeno negli abiti sacri che più di una volta furono pronti a benedir massacri, non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene, io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare, niente nessuno al mondo potrà fermare questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon kabócát! A kabóca kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
kabóca
megjelenítést tartalmazott. Máshol más.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1937-ben egy angol nyelvész professzor megjelentetett egy könyvet, amit azért írt, hogy szórakoztassa a gyerekeit. Aztán ő maga is meglepődött, hogy mekkora sikerre tett szert ez a mű. Olyannyira, hogy folytatást is kellett írnia hozzá, így végül megismerte az egész világ. Ha azt mondom, hogy John Ronald Reuel Tolkien, nem biztos, hogy beugrik, De ha azt mondom, hogy a Hobbit meg a Gyűrűk ura, akkor a nagyobbak azonnal képben lesznek, olyan arcot vágva, mint Gollum, amikor rájön, hogy eltűnt a drága szága. Az újaknak röviden összefoglalom, hogy egy szőrös tappancsú kistermetű legény talál egy varázsgyűrűt egy barlangban, amiről később kiderül, hogy a főgonosznak a csodagyűrűje, amit ha bedobnak egy vulkánba, akkor béke lesz, és nem kell többé félni a goniktól. Ez a történet csak jó hosszan. Vannak benne törpök, meg tündék, meg orkok, trollok, varázslók, és a hőseink a hobbitok. Szuper kardozós, kalandos mese. De ennek a történetnek több érdekessége is van. Egyrészt, mivel a nyelvész professzor írta, a regényben szereplő lényeknek kitalált egyet saját nyelvet, amin egymással beszélnek. Kitalált nekik saját írást, amihez betűket is kidolgozott, sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül. Aztán megírta a különböző mesebeli népek történetét és történelmét is. Kitalált nekik egész mitológiákat. Szóval nem csak úgy sícsújt leírt egy mesét, ami az eszébe jutott, hanem egy egész világot álmodott meg és dolgozott ki nekik.
Wow!
Még térkép is van a könyvekben, hogy jobban oda képzelhesd magad. Szóval éljen-éljen újra Tolkien és éljen a Hobbit! Lehetőleg olvasd el a könyvet, mielőtt megnéznéd a filmeket. De ha már a nézésen túl vagy, mert apa egy rossz pillanatában megengedte, akkor később majd vedd kézbe a regényt. Hidd el nekem, sokkal több kincs van benne, mint képzeled.
Gyermekem, értem, hogy neked délelőtt azt mondták, hogy amíg Kolumbusz nem fedezte föl Amerikát, addig nem volt ott semmi. De ez itt a napközi. Úgyhogy volt.
Máshol más.
Biztos volt az ős suliban, a tanbarlangban környezetismeret. Tuti, hogy volt kőtan, mert az ősembereknek nagyon jó kellett ismerni a köveket, hogy melyiket érdemes pattintani, meg melyiket nem. Hogy melyikből lehet jó lándzsahegyet csinálni, mely jó hegyes, és melyikből csak jó szakócát, mely jó nehéz. Ehhez gondolom kiegészítő foglalkozásnak biztos lehetett fakultálni például állatbéltanra, hogy melyik állatbéllel lehet jól kötözni, és melyik nem jó a kötözésre, de finom. Nem mindegy, hogy az ember miből rakja össze a szakócáját. Tehát kellett valamiféle technika vagy gyakorlati foglalkozásnak is lenni, amikor a gyerekek összerakták az első kisméretű gyermek szakócájukat. A szakóca egyébként olyasmi, mint egy nagyon béna és ronda balta, tulajdonképpen nem olyasmi, hanem az. És úgy néz ki, hogy egy botra állatbéllel, vagy valami ilyesmi zsineggel rá van kötve egy nagy kő. A szakóca egymás, vagy egy ránk támadó vadállat fejbevágására alkalmas, de semmi másra. Viszont nehéz. És itt jön a nagy kérdés, a rajz. Rajzot mindenki szereti, mert a rajz alkotás, a rajz szabadság, a rajz elfoglaltság, és a rajz kihozza az emberből a legjobbat.
Máshol más.
Mindenki vegye elő a génterképét, és lapozzon a 12. oldalra.
Na, a zsebiből már tudjátok, mert Zsozsó bácsi jól elmondta, hogy egy felnőttet miből lehet összerakni. Van benne víz, meg só, meg szén, meg mindenféle elemek, és ebből a sok apróságból rakódik össze az ember, és akkor lesz hajunk, meg bőrünk, meg csontunk, meg inunk, meg izmunk, meg mindenféle ilyesmi, amit könnyen észre lehet venni. Az eszet persze csak később lehet összerakni, és az meg nem vízből és sókból van. De ezen kívül még nagyon sok apróság alkotja az emberi testet. Vannak benne például fehérjék, meg mindenféle aminósavak, meg van benne DNS, meg vannak a gének.
Na most már kezdek kíváncsi lenni.
A gének határozzák meg, hogy hogyan fog működni az a test, amik mi vagyunk. Ezek a nagyon-nagyon apró vigyók, amiket csak ultranagy szuperhiperérzékeny mikroszkopokkal lehet észrevenni, megmondják a sejtjeinknek, hogy hogyan szaporodjanak, meg hogyan működjenek.
Na most ezt nem értem.
Ez eddig egy kicsit bonyolult, de mindjárt tisztázom. A géneket lehet örökölni. Nem pont úgy, mint a nagypapa horgászbotját, de majdnem. apukád és anyukád összerakják a génjeiket, és így egy csomó tulajdonságotok a gének miatt már a születésetek előtt eldől.
Na most már tényleg kezdek kíváncsi lenni.
Amikor azt mondja a nagy, hogy pont olyan szemed van kisunokám, mint az anyukádé, az azért van, mert örökölted azt a gént az anyukádtól, ami a szemed színéért felel. Én például sajnos örököltem a nagypapám génjeit, ezért vagyok kopasz. Viszont azért van ilyen szép mély hangom, mert apukám hangjáért felelős génjét is örököltem.
Egyetértek az előttem szólóval.
És olyat mondok, hogy nektek is kihullik a hajatok. A tudósok már meg is tudják akár változtatni ezeket a tulajdonságokat.
Húzd meg jobban, menjen a munka, aki itt van, mindenki húzza.
Mi leszel, ha nagy leszel?
Génsebész. A génsebész egy olyan ember, aki az emberi tulajdonságokért felelős DNS láncot ugyanúgy vagdossa és ragasztgatja, mint egy régi filmszalagot. Csak ez a film akár te is lehetsz. Filmkockák sorrendjét cserélgeti, különböző filmek darabjait összekombinálja, kevergeti tetszés szerint. Sőt, ma már elvileg olyan információkat is bejuttathat a genetikai programba, amelyek a természetben egyáltalán nem fordulnak elő, mint például a génmódosított emberpók a pókemberből. A génsebész fogja az összeragasztott DNS-t, és beinjekciózza egy sejtbe. Magyarul egy élőlénybe, és izgul, hogy sikerült egy háromfülű nyulat előállítani, vagy két farkú malac lesz belőle. Csak akkor legyél génsebész, ha szeretsz mikroszkópba bámulni, és újfajta élőlényeket kitalálni.
Fontos tudnivaló.
A döbbenet az, hogy a tudósok már most is megváltoztattak egy csomó mindent. Van például átlátszó béka, van tollmentes tyúk, szuperizmos marha, meg malac, és foszforeszkáló hal, és paradicsom, ami nem rohad meg, stb.
Wow!
1990-ben elkezdték a Human Genome projektet. Szóval, ez azt jelenti, hogy feltérképezték az embert alkotó összes gént, hogy a tudósok pontosan tudják, ők legalábbis azt mondják, hogy most már ismernek minden alkatrészt, ami egy kész ember összeszereléséhez kell. Ez azt is jelenti, hogy a tudósok szép lassan kiderítik, hogy melyik gén milyen betegségért felel. És a génsebészek meg sítsült megműtik a beteg tulajdonságainkat, és olyan egészséges lesz az egész emberiség, mint a génmódosított mak. Csak győzzük kivárni.
Zsebrádió!
A legjobb weboldal a zseboldal!
zseboldal.hu
közben Ausztráliában. Máshol más.
És akkor most jöjjenek azok az apró pici kis államok, országok és hercegségek, amelyeket az 5-10 fős lakosságának hazaszeretete tart egyben. Vegyük szépen sorba őket, egyszer s mint szolgáljon példaként egy majdani zsebkirályság létrehozatalához. És akkor majd lesz a zsebkirályságnak zsebpénze, zsebútlevele, zsebkirálya, zsebzászlója, meg autóra ragaszható zsebfelség jelzés matricája is. Azt hiszem, elment mellettünk a dolog, de 1993-ban Magyarországon is volt egy ilyen mikronemzet, amit először Röszkei kormányzóságnak hívtak, aztán lett belőle Gandia. Egy Almási István nevű ember hozta létre, aki egyben államelnök is volt. Gandia 3350 négyzetméteren terült el, volt zászlaja, pénze, aminek az volt a neve, hogy Csillám, és aminek értéke 1 kiló sárga barack mindenkori értékének felelt meg. Egy kissé megterhelt idegrendszerű kódfejtő nevezett Travis McHenry hozta létre Kalsahara királyságot a kaliforniai sivatagban. Ez már egy méretes királyság volt a maga 470 ezer négyzetméterével, de erősebb pillanataiban is csak 10 lakták. Travis rutinos államalapító volt, mert például az Antarktiszon is vásárolt egy földterületet, ahol kikiáltotta a Nyugat-Antarktiszi főhercegséget. Kalsahara királyság fizetőeszközét bulgurnak hívják, a himnusza pedig a Viva la Vida Loca című szám. 1944-ben hozták létre Ellóri királyságot egy dániai szigeten, ami igazából egy egyhetes gyerektábor, de igen komolyan veszik. Minden táborlakó Ellóri állampolgár, és úgy tartják, hogy 51 hétig külföldön tartózkodnak, a tábor ideje alatt pedig hazalátogatnak. Gyerektábor ide vagy oda, elég durva szabályok vannak, például szigorúan tilos Sardinia konzervet és Robinson Crusoe könyvet a királyság területére hozni, aki pedig megszegi, arra az Ellóri igazságszolgáltatás teljes szigorával csap le. Azaz, a szomszédos börtönszigeten el kell töltenie 11 perc 17 másodpercet. A Koncs köztársaságot egy 1982-ben több ostoba rendszabály bevezetését követő irgalmatlanul nagy forgalmi dugó hívta életre a floridai Keysben. Dennis Weldrow, a polgármester, aki kinevezte magát Totumfaktumnak, ravasz cselhez folyamodott, hogy a köztársasága anyagi jólétét biztosítsa. Hivatalos hadüzenetet küldött az Egyesült Államoknak, majd egy perc múlva megadta magát, egyúttal 1 milliárd dolláros humanitárius segítséget igényelt a győztes féltől. A legkisebb ausztráliai országot úgy hívják, hogy Atlantium. 1981-ben alapította vezetője második György, akit eredetileg George Cruikshanknek hívnak. Véleménye szerint idejét múlt megoldás, hogy az ember annak az országnak az állampolgára, ahol lakik, így az évek során kb. 2000 főre duzzasztotta a mikronemzetét. Illetve nem is mikronemzet, hanem császárság, ő pedig benne a császár, amit annyival bolondított meg, hogy baloldali császárságként definiálta országát politikailag. Se szeri, se száma a mikronemzeteknek, amiket egyetlen igazi ország, állam, hivatal, szervezet sem ismer el, de ettől függetlenül remekül érzik magukat. Az egyik kedvencem Sealand, ami igazából egy második világháborús tengeri bástya, valahol a skót partoktól északra, de már nemzetközi vizeken. Ez azért is fontos, mert egy olyan helyen jött létre, ahol senkinek semmilyen fennhatósága nincs, így jogilag létezhet, és ha nagyon akarnák, akkor valódi országgá, de legalábbis hercegséggé válhatna. Sealand az egyetlen miniállam, amelynek a zászlója a Monteverest csúcsán is ott lobog, mert 2013-ban az egyik állampolgáruk megmászta a hegyet.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon törpebolygót! A törpebolygó kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
törpebolygó
megjelenítést tartalmazott. Máshol más.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Nem is olyan nagyon régen, Spanyolországban egy történet szerint egy kislány felfedezett egy barlangban barlangrajzokat. Ezek az úgynevezett altamirai barlangrajzok. Ősbőlényeket, ősállatokat és ősembereket ábrázolnak, amiket egy ősember rajzolt föl egy barlang falára. Na, megtalálták. Erre minden tudós és minden felnőtt elkezdett ünnepelni, és együtt kitaláltak egy felnőttet, mert csak az volt a fejükben, hogy ez tuti, hogy egy ősművész. Hogy ő is felnőtt volt, aki művészkedett, egy művész ősember, és főművészkedte ezt a képet a falra. Eszükbe se jutott, hogy éppenséggel ez valószínűleg egy ősgyermekeknek fenntartott tombarlang, ahol nem törölték le óra után a táblát, ahol az őstanár itt tanította meg a kis, édes, csecsmő ősember gyerekeknek, hogy melyikek azok a dolgok, amiket érdemes elkerülni a jövőben, például mamut.
Zsolt kiemelkedően fontosnak tartja a társadalom és valóság ismeretet. Ennek ellenére meg sosem volt szoláriumban, még soha nem evett müzlit, és még sosem hallgatta meg a nézését, meg a járását.
A felnőtteknek az a fixa ideája, hogy a világ róluk szól, és mindent csak felnőttek csinálnak, de ez marhaság. Az is lehet, hogy az altamirai barlangrajz tulajdonképpen egy graffiti vagy gúnyrajz, amiben egy ősgyerek az állandóan hangosan horkoló alvó ősszomszéd bácsit, az ősember bácsit cikizi, mert mindenki tudja, hogy mennyire betolt a múltkor egy kartfogútól, vagy valami ilyesmi. A felnőtteknek mindig önmagukról szól a világ, és nekik az a meggyőződésük, hogy ezt a barlangrajzot egy ősművész festette. A gyerekek eszükbe se jutottak. Ezek szerint, ugye, most figyeljetek, ha logikusan végig gondoljuk, akkor 10 000 év múlva a felnőttek olyan lakásrajzokat fognak találni, amikor majd kiássák a házainkat, amiben a ti apukátok autókat, meg villamosokat, meg trolikat rajzolt. Hülyeség, a felnőttek nem rajzolnak a falra. Ugye? Na, ez a legnagyobb baj velük. Ha többet rajzolnának, akkor eszükbe jutna, hogy milyen volt gyereknek lenni, és mennyivel jobb volt.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.